folytatjuk második óránkat életutak címmel, vendégünk Bérces Ádám, aki most csatlakozott ránk, nagy szeretettel köszöntjük. Ott tartottunk, hogy BMG lemez kiadás, itt már így, amit hallgattuk közben a dalokat, így beszélgettünk az Ádámmal, és nagyon érdekes dolgokat mond, és új információt is megtudhattunk, hogy külföldi előadóknak is tudtál segíteni abban, hogy akár sikeres legyen mondjuk egy dala.
Hát nem is az, hogy tudtam, hanem ez volt a feladatom.
Ez volt a feladatod.
Tehát, az volt ott a munkakör lényege, hogy a nemzetközi BMG kiadók, tehát a különböző országbeli kiadóknak a hozzánk elküldött zenéjét kellett meghallgatni és szelektálni, hogy szerintem mi az, ami Magyarországon piacképes.
Egy ügyvezető hogyan tudja felmérni azt, hogy te mondjuk erre képes vagy, egy ilyen munkakörrel, vagy ez hogyan történik, hogy kicsit belelássunk?
Volt, kétkörös interjúnk volt egyébként, mert az első sikerült ilyen meggyőzőnek lennem, a másodikon nagyon nem, és akkor rosszul mondtam, háromkörös volt, mert visszahívott még a Fruzsi egy ez volt ez Geszti Margit Bece neve, visszahívott egy harmadik körre.
Mert mi volt a másodikkal a baj?
Nagyon, nagyon marketing szakmailag közelítettem. Ja. Tehát amit tanultam a főiskolán, azt akartam bemutatni, és így kiderült, hogy mennyire fölösleges, hogy most én SWOT analízist és erősség, gyengesség meg ilyeneket mérjek fel. Egy blondi kampány volt a feladat, hogy hogyan kampányolnám blondi visszatérő lemezét.
Tényleg nem tudja az ember hasznosítani, tehát amit ott tanult, hogy rá kell érezni, ez olyan, mint a zene, hogy ösztönből jön először.
Nem tudom, tehát én magamról tudok, én nem tudtam hasznosítani, de hát azért, mert nem is helyezkedtem el abban a szakmában, amit tanultam. Tehát ez nem feltétlenül az iskolának a hibája. Nagyon sokan helyezkedtek el egyébként a turizmusban, ők biztos tudták hasznosítani.
És akkor sikerült a harmadik rostán átmenni.
Igen, ott sikerült, és akkor nem. Hát ez a főnöknek volt a megérzése, hogy én alkalmas leszek erre, és akkor végülis rengeteg zenét kellett hallgatni, és így amiket kiválasztottunk, akkor azok megjelentettük Magyarországon, be kellett rendelni a CD-ket, promócióra, kereskedelmi forgalomban és marketing kampányt, reklámkampányt kellett szervezni. Akkoriban még volt akkora lemezeladás, hogy abból lehessen költeni komoly, akár tévé vagy rádiós reklámra, vagy óriás plakátra, és akkor ennek kellett a mindennapos menedzselését intézni.
És ez időben 2000?
Ez 1999 körül volt. Hát olyan nevek vannak a bűnlajstromomon, mint Natalia Oreiro, a Vadangyal, vagy a Lubega, vagy az Eiffel 65, ugye a Blue Dabadi művével, vagy Joe Baccio Funky Groove című slágere, ezeknek sikerült így bábáskodni a
születésnél. Tehát ezt hogy képzeljük el, megjöttek a dalok, vagy a lemezek, és akkor te kiválogattad ezeket, és te azt gondoltad, hogy ez mondjuk a közízlésnek megfelelhet.
Igen, akkor utána egy meetingen bemutattam a promóciós kollégáknak, akkor ők vagy egyetértettek, vagy vitatkoztunk, de akkor ebbe született egy döntés, és akkor a promóciósok lendületbe kerültek. Akkoriban még a rádiós kollégák hetente jöttek akár vidékről is a Nagy Stóc CD-kért. Ugye még nem volt jellemzően internet mindenhol.
Könnyebb volt a helyzet.
Abszolút, tehát a kiadókra szüksége volt a rádióknak. Tehát volt egy egymásra utaltság, és ez egyébként hozott egy ilyen nagyon jó munkalégkört, ami ma nem feltétlenül jellemző. És akkor a rádiók működtek, és akkor elindult a gépezet. Egyébként a Natalia Oreiro-ról van egy vicces történetem, mert egyszer egy bostoni konferenciáról jött haza a főnököm, és így letett az asztalomra egy Vadangyal, vagy Natalia Oreiro CD-t, és mondta, hogy ez a tuti, és ebből nagy sztár lesz, és kéne ezzel dolgozni. És akkor én meg így kétkedve mondtam, hogy ugyan már egy argentin popsztár mit csinál Magyarországon. És akkor ennyibe hagytuk, de én nagyon tetszett, egy kis kellemes pop lemeze volt, hallgattam sokat, átjött egyszer egy kolléganőm a szobába, és így mondta, hogy jaj, hát ez a Vadangyalnak a zenéje.
Megismert.
És mondom, micsoda, mi Vadangyal, ezért tévésorozat, akkor már ment a Thália a TV2-n, ami már működött kiadványként is, és akkor csináltunk egy gyors megállapodást a TV2-vel, hogy a műsor vagy a sorozat szüneteiben ment a CD-reklám, és ilyen sikerült ezt a nagy hisztériát.
Kanyarodjunk már egy kicsit vissza, engem az nagyon érdekel, hogy amikor mondjuk kiválasztottál egy dalt, és azt mondtad, hogy elindult egy ilyen boxmeccs, akkor mi szerint döntöttetek? Vagy mi az, amin tudnak vitatkozni mondjuk egy dalon keresztül?
Csak szubjektív, tehát mindenki próbálta gyakorlatilag az érzéseit igazolni érvekkel, hogy szerintem ez azért működhet, mert jó.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Bérces Ádámmal. Tehát akkor jó. Itt fejeztük be, hogy valami jó. Milyen külföldi előadóknak tudtad? Ja, itt már azért már felsoroltad. Igen, esetleg valami érdekesség még más?
Történeted velük.
Az vicces volt, amikor a Joe Baccio betelefonált a kiadóba, hogy hello, Joe Baccio speaking. És akkor így leestem a székről, hogy ez azért nem hétköznapi dolog. Aztán kiderült, hogy azért telefonált, hogy megkérdezi, hogy mi történik Magyarországon, mert hogy ez a Funky Groove című dala, ez sehol a világban nem durrant, de Magyarországon hatalmas sláger lett, és hogy mi az, amit mi csinálunk. Hát nem mi csináltuk igazából, hanem Bárány Attila meg a Jován, akik akkoriban indult a Roxy Rádió, és ott volt ez egy hatalmas láger, meg akkor jelent meg a Dark Blue lemezük, amit szerintem így a mikorosztályunkban sokan ismernek. Ott volt ez a dal. Uh-huh. ott szerepelt, és onnan indult a nagy slágersége, de aztán még elhoztuk párszor fellépni is Joe bácsit.
De van egy magyar nagy siker is, az Ocsó Macsó.
Igen, hát most ez egy nagy ugrás, most egy 15 évet ugrunk.
15 évet ugrunk, akkor még ne ugorjunk ekkorát, Csilla. Ne ugorjunk ekkorát, tehát akkor a BMG-nél történtek így a dolgok. Így dolgoztál, ez mennyi ideig tartott a BMG-nél való?
Ez egy ilyen másfél év körül tartott igazából.
Másfél év alatt ennyi minden történt?
Igen, egyébként nagyon intenzív másfél év volt. És aztán meg átmentem az EMI lemezkiadóhoz. Ott szintén egy ilyen másfél évet töltöttem el, az nagyon jó váltás volt, mert az olimpia előtt mondtam fel a BMG-n, és az olimpia után kezdtem el az EMI-nál, és ez az egész ausztrál olimpiát 2000-ben végig tudtam nézni.
És ez siker egyébként? Tehát, hogy azt érezted, hogy a BMG-nél elég volt, elértem azt a sikert, vagy nem így gondolkozik
valaki? Nem, ilyen szakmai, meg emberi okai voltak, tehát a munkalégkör nem volt teljesen ideális.
Túl sok volt a boxmeccs?
Túl sok volt a boxmeccs, igen.
Ez egyébként felemészti az embert nagyon.
Hát mert nem tudsz a munkádra koncentrálni, amikor pozíciót kell védeni, meg
akkor igazolni. Már fontos volt neked az egészség? Majd oda fogunk anyarodni miatt is.
Nem, azt hittem, hogy ez a legfontosabb, amit csinálok.
Egyébként nagyon sokat dolgoztál, tehát a nap 20, hogy képzeljük el a nap 24 órájából, mert hát egy ilyen intenzív munka.
9-re kellett járni, reggel felkeltem, úsztam, az nagyjából mindig megvolt, ilyen 2-3 kilométer úszás, és akkor dolgoztam 6-7-8-ig, aztán elmentem buliba, ha volt buli, ha nem, akkor meg nem mentem el buliba, illetve akkor már volt, hál' Istennek, a párkapcsolatom. Úgyhogy akkor ott
tehát napi 12 óra pörgés, 12-14 óra pörgés akkor a munkában.
10-12 max.
És akkor utána itt a másik lemezkiadó, akinél elkezdtél ugyanilyen...
Ugyanebbe a munkakörbe mentem, ott az EMI kiadványokon kellett dolgozni, a Kylie Minogue visszatérő lemeze volt például, vagy a Robbie Williamsnek a Rock DJ-s lemezén dolgoztam. Volt Radiohead, egy csomó, ott nem tetszett annyira a repertoár egyébként, mert nagyon brit zenei orientáció volt, de akkor ott nyugodt légkörben lehetett egy ideig dolgozni, aztán ott vezetőváltás történt, és akkor én úgy éreztem, hogy én is váltok. És akkoriban már az EMI kereteibe hoztam pár külföldi fellépőt magyarországi kluboknak promó célból, tehát hogy a promótálja megjelenő lemezét, a klubnak jó, mert sztár vendége van, és akkor az egyik klubtól így kaptam vissza pénzt a munkámért, és akkor mondtam, hogy hát ez micsoda, én nem ezért csináltam. Mondja, nem baj, de hát ez ennyi jár, mert ezt így összehoztad. És mondom, köszönöm szépen, így elkezdtem számolgatni, és akkoriban akartam a Basement Jacksnek a Rúti című lemezét belicenszelni az EMI részére, így mindent kiszámoltam, hogy mondom, mennyibe kerül a licenszdíj, a gyártás, a marketing, kész tervet adtam, eladunk 2000 darabot, mennyit keresünk. Így nem választ se kaptam se külföldről, se az itthoni vezetőkről, és akkor úgy döntöttem, hogy abból a maniból, amit kaptam erre a fellépősdire, akkor ezt így beugrom, és akkor azt
tehát ha jól értelmezzük, akkor nem csak a mondjuk egy világsztárnak a lemezén dolgoztál, hanem akár mondjuk le is tudtad szervezni Magyarországra, akár egy koncertre.
Hát azért ez a szintjétől vagy a szintjén múlott. Tehát ez az Alice DJ, aki egy holland hackney pop produkció, őt el lehet hozni, egy Robbie Williams-t azért nem ránt le az ember.
Ez a nehezebb.
Igen.
Egyébként olyan könnyedén...
DJ Öcit.
Egyébként olyan könnyedén beszélsz róla, azért érezted ennek a munkának a felelősségét? Tehát volt benned egy ilyen kicsit izgalom, meg hát hogy is mondjam, tehát igen.
Vagy stresszes.
Hát stresszeltem, persze, tehát azért így volt gyomorgör sokszor, meg hogyha így megjön a számonkérés, de így felelőssége sajnos nem ismertem még fel, hogy mit csinálok igazából, és hogy milyen zenéknek adok teret. Ez később jött. Úgyhogy, na és akkor gyorsan az a lényeg, hogy az EMI után kiszámolgattam, hogyha elhozok pár fellépőt, abból tudok annyi pénzt termelni, amiből lehet kiadói jogokat vásárolni, és akkor így abból lehet CD-t eladni, tehát hogy ebben van egy üzleti lehetőség, és akkor egy gimnáziumi osztálytársammal, Valló Zolival együtt csináltunk egy saját kiadócéget.
Lefelé, nyikorog a kicsi kocsi csarcolva kereget. Hia mi a arra, mi a futnak elé. Kivonul a fele falu, azt mondja gyereke. Mi a fele, mi micsoda, falu neve nincs. Elhattad a kicsi kocsi, berogod a sárba. Oda van a csecsebecse, oda van a kincs. Hia mi a arra, mi a.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Bérces Ádámmal. CLS Music lemezkiadó megalakult, vagy megalapítottad, ezt hogyan kell elképzelni?
Ezt úgy, ahogy így nagyjából elmondtam, ez nem volt egy nagy etvasz, hanem így kiszámoltam, hogy akkor ez egy működő modell, hogy külföldi fellépők gázsi jutalékából lehet kiadói jogokat vásárolni, külföldi zenék jogait. Ezek többnyire elektronikus zenék voltak, mert akkoriban az elektronikus zene volt az a független underground terület, ami még nem volt a nagy kiadók látóterében, ezért én írhattam nekik levelet németül vagy angolul. Itt csatolok vissza a gimnáziumi évekre, és hogy itt egy magyar kiadó küldjenek zenét, szívesen licenszelek jogokat, és a többit ugye a működési mechanizmust, hogy egy jó dalból hogyan lesz sláger, ezt megtanulhattam az elmúlt 3 évben a nagy kiadóknál, és akkor ebbe beszállt anyagilag a MOLT osztálytársam, és akkor így elkezdtünk különböző zenéket licenszelni, és akkor jött egy dalom a Punjabi MC-nek, a Mundian Tubakke című hatalmas ilyen. Mi is a műfaja? Jaj, nem tudom hirtelen. Ez az indiai bangra zene, ez körülbelül egy 500 eurós előleggel, valami 8000 CD-t adtunk el.
Magyarországon.
Tehát akkor átdurrant a dolog. Tehát egy hirtelen egy akkora nyereségünk keletkezett, hogy így ültünk, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor ezt visszaforgatjuk az egészet, és akkor kezdődött az, hogy magyar művészekkel kezdtünk el megállapodni, és ahogy a nagy kiadók elkezdtünk stúdiót finanszírozni, videóklippet, tehát hogy lemezszerződéseket.
Kik voltak a magyar művészek?
Az első lemez az a Malacka és a Tahó nevű zenekarnak volt a lemeze, ahol a frontember a általános iskolai osztálytársam volt, úgyhogy éreztem egy ilyen felelősséget. Ő egyébként Borovic Tamás, akivel a közelmúltban sikerült a Hír24-nél ilyen riportokat összehoznunk. De a nagy durranásunk az az Irigy Hónaj Mirigynek a Bazi Nagy Lagzi című lemeze volt, mert a Mirigynek lejárt akkoriban a szerződése, a bátyám volt a jogászuk, és akkor mondta nekik, hogy figyelj, itt van itt a tesóm, egy új kiadó, érdekele. És akkor gyakorlatilag az a pénz, amit kerestünk a Punjabi MC-ből, akkor az a Mirigyhez ment, így egyrészt stúdió, meg videóklip költség, másrészt aláírás. Szóval egy leszerződtek, és akkor ott a Numera Király című dallal sikerült megint egy nagyot durrantani, és gyakorlatilag akkor már jellemzően csökkent a lemezpiac, és az utolsó lemez a Mirigynek az 25 körül adott el, és akkor ezzel megint ilyen 38-at sikerült eladnunk. És akkor így gyakorlatilag így jött egyre több előadó hozzánk.
Ez lett volna egyébként a kérdésem, hogy a 8000 lemez példány a indiai előadótól az már kevésnek számított akkor, de ezek szerint mondjuk egy 25000-es Irigy Hónaj Mirigy.
Hogy mondjam, tehát a befektetéshez képest baromi soknak számított a 8000, tehát amennyibe került. A Mirigy akkor meg az még többnek, számított.
Igen.
És akkoriban így elkezdtünk végülis felkarolni ezt a függetlenebb vagy alternatív cénát, így szerződtünk le a 30Y-nal, a Kowalski meg a Vegával, az Anna and the Barbies-zal, az Anima Sound Systemnek adtunk ki lemezét. Most hirtelen nem fogok tudni mindenkit felsorolni.
És itt egy jó pár zenekarban nem is hittek sokan, te hittél a
ez abszolút, tehát mi egy olyan területre léptünk be, ahol a kiadók még nem nagyon működtek, egyedül az 1G Records volt, akik a mai napig jóba vagyunk, akik akkoriban is már ilyen alternatív előadókat gondoztak. Úgyhogy ez így szépen alakult, és akkor 2007 körül, még így ehhez hozzátartozik, hogy az alternatív széna mellett rengeteg DJ-nek adtuk ki a mixlemezeit, tehát még akkoriban még a mixlemezeknek volt egy piaca, és akkor itt sikerült Hanvai PG-t, meg a Dark Blue válogatásokat megjelentetnünk, meg ilyen saját brandes lemezeket, és gyakorlatilag egy nagyon meghatározó elektronikus zenei kiadóvá váltunk itthon.
Meg alternatív zenei.
Meg az alternatív magyar vonal, de akkor végülis 2007 volt egy nagy áttörés, mert akkor jelentettük meg a Ruzsa Magdinak a bemutatkozó lemezét.
Tehát ő volt az első ilyen popzenei?
Hát aki ilyen nagyon mainstream felületről jött. És akkor ugye az Apróska Blues volt az, ami nagyon durrant, amivel Eurovízióztunk, és amivel egyébként én úgy utólag nem vagyok elégedett azzal a lemezzel, tehát én ott, én nem voltam még kellően képben szakmailag, vagy nem voltam kellően.
Lehetett volna jobban promotálni?
Nem, kellett volna jobb a lemez.
Lehetett volna jobb
dalok. Aha. De végül is nem volt ez egy bukta, tehát ez egy baromi nagy siker volt az egész lemez, csak úgy. Én is elmentem egy kicsit abba az irányba, hogy így megfeleljünk a vélelmezett közízlésnek a lemezzel. Olyan volt a borító, tehát nem, közben meg inkább azon kellett volna dolgozzunk, hogy még jobban bontsuk ki, hogy milyen a Magdi, és hogy még egy önazonosabb lemez jöjjön létre.
De nem sajnáltál volna rá időt? Mert azért
ilyenkor nem voltam képben, ezt így utólag láttam, hogy milyen hibákat követtem el, ott így mentem, és azt hittem, hogy az jó, amit csinálok. De összességében tök jó, amit csináltunk, mert a Magdi meg elindult, és mára megtalálta magát.
Először láttalak édes meleg tejben, utána láttalak ringó fa levélben, fényben szálló porban, törve forgó táncban. Oh, kutyában. Úgy vágyom hozzád, úgy vágyom hozzád, másodszor láttalak kegymes fehér hőben, utána láttalak kikós örényében, abban a kerőben, holdban a nyugvóban, álmom pantalomban, bársony páncikában. Úgy vágyom hozzád, úgy vágyom hozzád.
Kedves rádióbés hallgatók, folytatjuk tovább beszélgetésünket Bérces Ádámmal. Itt már azért elemezgettük a mai könnyűzenei piacot.
Hogy 2008-ban mi... járunk, ugye 7-ben?
2007-8.
Amikor már a lemezkiadás az nem volt olyan nagy biznisz.
Igen, hát ez nagyjából így a, azt hiszem a igazi mélyrepülés itt a gazdasági válsághoz köthető, tehát akkor szembesültek a kiadók azzal, hogy na zenére biztos nem fognak költeni az emberek, nem is költöttek, és akkor így, így pár év alatt ilyen tényleg drámai esett.
Nem volt ebben szándékos, tehát hogy a kultúrát, hogyha elkezdjük megölni, akkor ezzel de együtt megvezethetők lesznek az emberek, egyre kevesebb lesz a lemezkiadás.
Hát de ezt most, tehát most nagyon távolról indítunk, nyilván, hogy lehet ilyeneket megkeresni, de az, hogy most egy embernek kevesebb a pénze, akkor előbb fog kajára, meg ruhára költeni, meg rezsire, mint CD-re. Miközben azért az internet penetráció az már elég masszív volt 2007-ben, tehát majdnem mindenki hozzáférne ezen a zenéhez.
Eurovízióról háromszor is kijutottál, mert ugye indult előadód. Mi a véleményed egyébként? Tehát hogy érezted magad, meg mi a véleményed maga az Eurovízióról?
Hát az Eurovízióról, egy baromi nagy szakmai tapasztalat, mert tényleg a világ legnagyobb élő zenei tévéműsora, tehát hogy egy ilyen hatalmas produkció, körülbelül 1000 ember dolgozik adásnapon ott a show-n. Értéke, vagy promóciós értéke az nyilván sok, hogyha egy magyar előadó kijut, mert Magyarországon akkor mindenki vele foglalkozik. Nemzetközileg szerintem akkor van értéke, ha valaki megnyeri egy jó dallal, mint mondjuk a Lorin nyerte meg a Eufóriával. Nagyon ritka az, hogy egy Eurovízió nyertes dal egyébként nagy nemzetközi slágerré váljon, tehát tényleg a Lorin volt az utolsó, meg az Abba volt, akit ugye ki lehet így emelni, talán a Cliff Richard volt, aki nyert. Szóval, hogy nagyon kevés a pop zenére tett hatása, de tény, hogy baromi nagy média figyelem irányul rá, kb. 100-120 millióan nézik a adásokat.
Te kivel jutottál ki, vagy kiket vittél ki, inkább így mondom?
A Magdival jutottunk ki, illetve a Compact Discóval 2012-ben és 2013-ban By Alex-el. És tavaly előtt meg a Kállai Sanders Ambrissal voltam így segítőként.
Ott egyébként érzel változást a showban, hogy fejlődik, nem? Vagy mindenhol egyformán?
Hát szerintem nem tudom, hogy hova tud még fejlődni. Tehát amikor már a parkett is LED-ből van, vagy az is már képernyőként funkcionál, akkor nem tudom, hogy technológiailag hova tud fejlődni. Szerintem most tudatosan kicsit visszább vették egyébként ez a nagy csili-vili részét.
És a zeneileg nézzük?
Hát zeneileg azt szerintem mindenki hallja, hogy azért ez nem egy értékközvetítő felület, tehát ilyen nagyon kis tingli-tangli zenék mennek általában. Itt az egészet érdemes nézni, hogy bakker, tényleg ezek össze tudnak hozni két órás műsort, amikor annyira fur különböző egyéniségek, meg országok.
Ilyen az egyéniség.
Azért engem zenészként mégis összezavar ez, hogy azt mondod, hogy azért mégis mindenki tudja és érzi, hogy nem feltétlenül a szakma csúcs, ami ott történik, de azért mégis óriási a nézettsége. Hát inkább a show miatt?
A show miatt.
Hát a show miatt meg egy nagyon komoly promóciós értéke van. Tehát most Magyarországot nézve, hát Európa nem 100 milliós, nem tudom most hirtelen mennyien élünk itt Európában, talán 500 millióan, tehát akkor végülis 20% nézi, az egy teljesen normális arány itthon is egy jó nézett tévéműsornál.
Uh-huh. Muszáj megkérdeznem, mert hogy bűn kedvencem. Mi a véleményed a szakállas nőről, a Conchita Wurstról? Te láttad, ott voltál, élőben hallottad.
Hát nem hiszem, hogy Ádám mindig erről van szó, már egy jött.
Ja nem, egy hotelben szálltunk.
Azért érdekes, hogy mivé fejlődhet egy Eurovízió. Tehát, hogyha egy kicsit az ember kívülről kérdezi, hogy egy szakállas nő. Tehát, hogy hát, ezt lehet-e überelni még tovább valami más ilyen kinézettel
produkcióval? Biztos lehet.
Tehát, hogy neked mi a véleményed erről?
Nekem annyi, hogy mi 2007-ben a Magdival mentünk ki, és mi akkor realizáltuk, hogy ez egy meleg fesztivál igazából. Tehát mi voltunk az egyetlen zenekar, meg a Cseh Kabát nevű rockzenekar, ahol nem volt senki a stábban, aki meleg lett volna. Aztán is így láttuk, hogy hol, vagy a táncos, vagy a fellépő, vagy a menedzsment vagy az újságíró, a közönség meg szinte 100%, és akkor esett le, és akkor el is mondta egy ismerősünk, hogy hát, hogy ez gyakorlatilag a Dana International sikere óta van, aki 2000-es évek elején nyerte meg Izraelnek a versenyt, ő egy transvestita volt, és gyakorlatilag ez akkor átdobott a meleg öntudaton, hogy onnantól ők kvázi így ezt nem kisajátították, de nagyon magukénak érzik a fesztivált. Ezt lovagolta meg Conchita.
Kedves rádióban és hallgatók, lassacskán elérkezünk műsorunk véghez, de még van azért időnk, és még faggatjuk Bérces Ádámot egy kicsit, az, főleg itt az Eurovízió, ugye Csilla, téged az érdekel a legjobban. Igazából, amikor a magyar előadót elindítottad, a három magyar előadót, és amikor megvan az eredmény, az megviseli ilyenkor azt, aki elindította mondjuk az eredmény, vagy ez így rendben van, ez egy jó kis promóció volt nekünk, ezzel tudunk tovább indulni Magyarországon.
Ja, hogy a nemzetközi
eredmény. Igen.
Igazából három élményem volt így, mert a Magdival ugye 9. helyen végzett, valami jó eredmény volt, igen, megkapta a legjobb dal szerzői díját, aminek nem volt akkora publicitása, de az hatalmas eredmény, úgyhogy annak nagyon örültünk. A kompakt diszkon állott, ott kicsit pofára estünk, a végén ott 21-2 harmadikok lettünk, ott abból elég sokat tanultunk. Tehát ott kicsit ilyen elhittük magunkat, hogy na ez tényleg itt, ez most valami menő dolog lesz, és ez, ez sikerre van ítélve. De hát ugye akkor volt a Lorén, ami nem volt kérdés, hogy ott többé a pálya, meg így utólag rájöttünk, hogy zenekarnak nem nagyon érdemes indulnia, vagy nincs, nem nagyon van győzelmi esélye, mert nem lehet annyira idolizálni, mint egy embert per produkció. Viszont itthon meg nagyon megindult akkor a kompakt diszkónak, tehát ebből a szempontból nagyon jó tett. Az Alexnek a tizedik helye, azzal nagyon elégedettek voltunk, illetve azzal, hogy Németországban első helyen, tehát hogy Németországból első helyezett lett, 12 pontot kaptunk. Aztán itt a hazai sikere is voltak az Alexnek ezt követően.
Jó volt egyébként a legmegosztóbb személyiség.
Igen.
Mi az, ami lehetőséget láttál benne?
Hát, hogy a dal az egyszerűen, ez szerintem egy csodaszép dal. Ennyi.
De szakmailag is?
Nem tudom szakmailag, hogy lehet egy csodaszép dal. Szép. Nekem tetszett.
Tehát összességében
tetszett. És az U-Hacker meg azért nagyon finoman hozzányúlt, és persze, tehát ez egy szakmailag is nagyon
profi. Egy finom dal egyébként, egy nagyon finom dal.
Egyedi friss hangzás volt itthon is, külföldön
is. Hogy érezted egyébként a szakma ilyen csöndbe maradt, és azt mondta, hogy ez jó, vagy mondjuk a szakmát is megosztottam, mert ezt én annyira nem követtem
figyelemmel. Ja, a szakma nem, hát az nem nagyon kaptam visszajelzést, mert irigység van mindig, mindenki felé a szakmában.
Ezen te szeretnél változtatni, vagy nincs is lehetőség?
Hát én nem tudok másokon változtatni, én nem vagyok irigy, én örülök a mások sikerének. Végülis így kerültem a Kálai Sanders produkcióhoz is, mert a menedzsmentje megkért, hogy menjek velük, mert már láttam ilyet, és akkor tök jó lett a kinti helyezés, mert végülis ugye ötödik lett, nem mintha ehhez nekem lenne közöm, hanem a dal volt nagyon erős. Visszatérve az irigységre, hát az mindenkinek a saját dolga azt kezelni.
Elég egyszerűen kezeled ezt a dolgot, tehát hogy egy abszolút olyan, mint hogyha nem is viselne meg, de azért való ez kijött 2008-ban.
Igen.
Vagy nem ennek köszönhető, hogy nem feszített életet éltél.
Az inkább így nagyon hajtottam a melót, meg a pénzt, meg hogy fusson a cég. Akkoriban ilyen 12 fős nagy céggé nőttünk, és gyakorlatilag azt kellett már eltartani. Tehát az már egy komoly anyagi teher volt, és annak a stressze.
Meg felelősség, meg minden, hogy a 12 embernek te munkát adj, és
mai napig fontos volt, hogy ők mindig ki legyenek fizetve taktra hónap elején. Tehát, hogy ilyen korrekt cégként működjünk, és akkor ez sikerült belefolyatnom egy vékony bélműtétbe, és akkor azután történt az, hogy kicsit így megváltoztattam a attitűdömet a dolgaim iránt is, meg a zeneszakma iránt is.
Azt mondult a meső esik, pedig aztán nem könnyezik. Az én szemem sűrű felhő, onnan vedem. May the rain wash away the pain of emotions of past encounters.
Folytatjuk műsorunkat, vagyis, hogy sajnos már az utolsó blokknál így tartunk, van. Maradjanak azért velünk, Bérces Ádám a vendégünk. Tehát ott tartottunk, hogy 2008, és hogy milyen érdekes, hogy a sok feszültség, a sok munka, tehát hogy nagyon vigyázni kell az egészségre, az valahol érezteti a hatását, tehát hogyha megbomlik ez az egység, akkor...
És ez tényleg ennyire megváltoztatta a gondolkodásodat, Ádám?
Igen.
Ott a kórházban?
Hát vagy ott később, igen, nem, később, ott a kórházban itt voltak olyan élményeim, amik azelőtt nem voltak, ilyen így tisztán láttam magamat kívülről, amit korábban nem.
És féltél, hogy itt most baj lehet, nagy baj lehet?
Hát nem, az a így konkrétan az az élményem volt, a műtétem előtt így nyilván ugye megvizsgálgattak, és mondták, hogy van egy fél napom eldönteni, hogy akkor műtét vagy műtét. Ez volt az opció, és akkor olvastam egy könyvet, így belenyitottam, a Bátorság, ez volt a címe egyébként, és akkor volt 2-3 olyan mondat benne, hogy ugye nem az a bátor, aki nem fél, hanem az a bátor, aki fél, de szembenéz a félelmeivel, és akkor így teljesen összeállt, hogy hoppá, Ádám, akkor te most egy ilyen szituba vagy, és akkor... És hát akkor teljesen tiszta lett, hogy én hogyan hoztam magamat abba a helyzetbe, hogy most itt üljek a kórház kertjének a padján, és kés alá feküdjek. És hát akkor mondtam, hogy jó, hát akkor most már minimum, hogy végigcsináljuk, akkor kés alá fekszem, ilyen élményem még sosem volt, ellenben voltak nagy félelmeim a kórházban való meghalás, és tehát így amikor én a halálról gondoltam, akkor azt mondtam, hogy azért csak kórházban ne. Láttam a nagymamámat kórházban meghalni, szóval nem egy méltó körülmény, és gyakorlatilag ezt utaztam így meg ez alatt a 2 hét alatt, és így azt teljesen elengedtem, hogy ebből, tehát most már tudom, hogy nagyjából mi a különbség, egyik egy nap nem kelek fel. Kb. Hogyha kórházban halok meg, de az összes ilyen, nem azt mondom, hogy megalázó, de ilyen kiszolgáltatott dolog, amikor ágytálazik az ember, katéterezik, nem tud mozogni, mindenért segítséget kérez, az ettől való félelmem az eloszlott, és ez egy ilyen nagy lökést adott nekem.
És ez megváltoztatta az életedet is, meg a gondolkodásodat is?
Hát a világnézetemet, mindenképpen. Aha, tehát, hogy így helyükre kerültek, hogy mik a fontos dolgok, meg mik nem.
Ez lehet az oka annak, hogy az alapítványunk, a Zenével Rákos Gyermekekért alapítvány dalára te fölfigyeltél, a Szerelem című dalra, hiszen te tudtad akkor, úgy gondolom, tudtad, hogy egy olyan kislány énekli, aki halál közelében volt a szegedi onkológián.
Igen, hiszen a Gyarmatnai Noémiről van szó, aki 16 évesen írta a Szerelem című dalt, és mi ezt együtt kidolgoztuk, hogy itt a szöveget, én a dalt, és ezt te valahol meghallottad, ezt a dalt. Egyébként ennek még nekem mindig nem világos, hol hallottad ezt a Lélekpillangó?
Ezt a... Igen, mert mi adtuk ki a Lélekpillangó CD-t, ami a Lélekpillangó nevű projektnek a kiadványa volt. Ők intézték a dallistát, és azok köz volt a Noéminek a dala.
Ez véletlen volt egyébként, vagy pedig maga a dal fogott, tehát a dal fogott meg, vagy pedig a Noémi betegségét akkor már tudtad?
A dal. Egyértelműen a dal volt az. Aztán később tájékozottam utána.
Hát kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy egy újabb életutat tudtunk bemutatni, és egy izgalmas életutat.
És reméljük, hogy sokat fogják, vagy sokszor fogják hallgatni, vagy hallani ezt a gyönyörű számot, amit a Gyarmat Noémi fog énekelni, és a rádiókban a Bérces Ádám segítségével, hiszen segít ennek a dalnak a promótálásában.
Így van. Köszönjük szépen, Ádám, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, szép napot mindenkinek. Kívánok mindenkinek.
Put you up, put you up.